folytatjuk adásunkat, itt van velem Konok Péter történész. A szerkesztőm azt hitték, hogy anarchista, ezt te kérted, vagy ezt ők adták neked?
Nem kértem, de örülök.
De örülsz, hogy így hivatkozok rád. Szervusz Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, örülök, és köszöntöm a nézőket, és külön öröm számomra, hogy közvetlenül Bede Zsolt után szerepelhet.
Hát most egy picit emelünk a hangulaton. Azt írod a Facebookon, hogy ugye van a Magyarország szuverenitását veszélyezteti bármi, ami sért, negatív színben tünteti fel az ország független demokratikus jogállami jellegét, ez van a törvényjavaslatban, és erre mondod azt a Facebookon, hogy szeretné ezzel kapcsolatban feljelentést tenni, mert idézlek, a szuverenitás védelmi törvényjavaslat sérti, negatív színben tünteti fel az ország független demokratikus jogállami jellegét, ezáltal veszélyt jelent Magyarország szuverenitására. Megtetted már a feljelentést?
Igazából még életemben nem tettem semmilyen feljelentést, nem tudom, hogy vannak ennek a jogi útja, és kihez kell fordulni, hova kell fordulni, hogyha valaki be tud segíteni, akkor örömmel várom a segítséget. Nem tudom, tényleg. Fogalmam sincs. Tudom, azt rendes feljelentő levelet géppel kell írni, ennyi azért megrögzülten.
És a feljelentést azt a rendőrségnek tennéd meg, vagy konkrétan magának a
szuverenitás védelmi hivatalnak, hiszen azért tartjuk el őket.
Gyakran használod a humort, az iróniát a különböző közéleti megnyilvánulásaidban, és azt is lehet tudni pont az anarchista mi voltod miatt, hogy mélyen nem hiszel és kritikusa vagy a képviseleti demokráciának. De azt kijelenthető, hogy mondjuk a kutyapárt aktivitása az, ami számodra még a képviseletiségnek az a formája, ami a leginkább elviselhető / kívánatos?
Ez egy izgalmas kérdés, ugye most ugye ellenzék ki az ember, vagy kívülről nézi az egész rendszert. A kutyapárt időnként nekem olyan, mint a kívülről nézni az egész rendszert, időnként belemegy abba, amit talán konstruktív ellenzékiségnek nevezhetünk, már most nem olyan értelemben, hogy lojális ellenzékiség, hanem mint egy a képviseleti demokrácia keretein belül maradjon, és ahogy így billeg, nekem hol rokon szenvesebb, hol nem. Én azt szeretem, amikor ők valójában viccelnek. Tehát amikor ők viccpárt akarnak lenni, mert ez az egész, ami körülöttünk van, úgy gondolom, tekintetjük úgy, hogy egy hatalmas vicc, az lehet, hogy belehalunk majd mindannyian, vagy iszonyatos következményei lesznek, de amikor már nem tudunk röhögni rajta, mert a hatalom számára mindig egyébként az egy nagy kihívás, hogyha kiröhögik, ez egy lapos közhely, de igaz, akkor onnantól kezdve tényleg végképp defenzívába szorulunk. A kutyapártól én mindig hezitálok, hogy kedvelem, nem adom fel annyira az önazonosságomat, hogy elmenjek a kutyapártra szavazni, mert nem a kutyapártról szól ez számomra, hanem arról, hogy a szavazás az tényleg a személyes autonómia és a valójában a döntésképesség és a döntéshozata lehetőségének a hivatalos feladása, tehát egyfajta intézményesített feladása és kihelyezése az ember politikai hatalmának, az önhatalomnak. De őket azért többnyire kedvelem. Az a vicc, hogy minél komolyabbak, mondom, annál kevésbé, és annál rosszabb a humoruk is. Az utolsó igazán nagy akció, az tényleg a csirkeember volt, amire én azt mondtam, hogy ez konkrétan zseniális.
Amikor bementek az MTV-be, a választási kampány
időszakában. Igen, és Bruti, amikor volt, ahol már egy valódi ember jelent meg, már vicceseket mondott, az már nekem közelebb állt ahhoz, amit elvártak volna tőlük. Tehát kevésbé volt abszurd, kevésbé volt izgalmas, és innentől kezdve ez nekem egy kicsit jobban beleillett például a politikába. Tehát erről a dologról ez végül is ilyen dadaista alapvetés, erről a katyvaszról, erről a káoszról, erről a spektakuláris, nem is tovuabohúról, ami itt körülöttünk folyik, tényleg mitekben, vagy kukorékolva, kotkodácsolva lehet leginkább beszélni.
De hogy számodra a komolyan vehetőség az, ami egy ilyen választóvonal, a politikai párt és politikai párt között, vagy épp ellenkezőleg, onnantól kezdve, hogy mondjuk a kutyapárt már közhatalmat kezd gyakorolni, tehát mondjuk az, hogy polgármesteri széket fognak, lehet, hogy 26-ban bejutnak a parlamentbe, ott fogják elveszteni, számodra vonz erejüket?
Hú, az igazság az, hogy amit ők most így láthatóan csinálnak kvázi hatalomból, mondjuk polgármesterként, polgármesteri, azok többnyire nekem szimpatikusak. Tehát így, hogy mondjam, én nem szeretem és elutasítom rendszer szinten és mélyen a kapitalizmust és a hierarchiát, mint olyat, de mindent lehet egy kicsit jobban csinálni. Tehát a skandináv szociáldemokrácia nagy napjairól szoktam azt mondani, hogy bár ez rémes dolog, mert sok szempontból rémes dolog, de a legjobb dolog, ami a kapitalizmussal történhet, már nem a kapitalizmus szempontjából, hanem a benne élők szempontjából, tehát lehet dolgokat jobban csinálni. A komolyság, komolytalanság az egyébként inkább egy pszichológiai képződmény. Annak idején, amikor a 66-68-67 környékén a vietnámi háború csúcsán a hippik, akik ugye nem azonosak a jappikkal, hanem egy ilyen militáns hippi szárny volt, elkezdtek gúnytűzni minden lehetséges módon, ugye egy disznót indítottak, egy valódi disznót az elnökválasztáson, fölvonultak Washington utcáin egy ilyen kvázi békemenettel is azt kiabálták, hogy vége a háborúnak, és ugye este a kormánynak be kellett jelenteni, hogy ez nem igaz, a háború folytatódik, azért mégiscsak kínos, és akkor nagyon-nagyon sokan felháborodtak, hogy hát komoly dolgokból, hogy gúnytűznek. Hát a háború komoly dolog, abból nem lehet gúnytűzni. Az elnökválasztás és a parlamentáris demokrácia komoly dolog, abból nem lehet gúnytűzni. És ők meg pont azt tudták sikeresen érzékeltetni, hogy a komoly dolgok a veszélyesek. Ugye a legnagyobb bűncselekményeket nyakkendőbe követik el, és armani zakóban, nem vicces bohóc ruhákban.
De akkor segíts, hogy megértem, mert ugye a hippi forradalom után következik Nixon, aztán következik végül Reagan, és...
Hát nem végül, mert azt látjuk, hogy mi következett per pillanat végül, igen. Az most Donald Trump.
Tehát, hogy igazából a rendszer hogyan inkorporálja ezeket a dolgokat, nem képes igazából kikezdeni a működési logikáját ez a típusú ellenállás. Te ezt az ellentmondást hogyan oldod fel magadba, mert ez valami olyasmi, amire azt feltételezem, hogy téged foglalkoztat.
Valamilyen értelemben nincs ellentmondás. Tehát a rendszer mindent inkorporál. Milyen szép szó ez, hogy inkorporál, egyébként kicsit a szexuális hangzása van. Tehát a rendszer mindent bezabál és magába olvaszt, ilyen értelemben illik az etrusz mitológiába. Mindenből üzletet csinál, ugye Döbor, amikor rádöbben arra, hogy a spektákulum kritikája maga is spektákulummá válik, akkor előbb-utóbb szembenéz a saját fegyverével. Rémes történet, jó, alapvetően nem erről van szó, és beszélgettünk már itt nálad erről hosszabban is, és érdekesebben az Erhard Miklóssal, de hogy... Ez természetes. Ez valójában ennek az egésznek a túlélési struktúrája. Tehát ahogy a nem is azt mondanám, hogy inkorporálják, hanem ahogy domestikálják, hogy háziasítják a rendszerellenállást, ahogy üzletté teszik, ahogy a szupermarketbe bemész, az ideológiai szupermarketbe, és a polcokon ott sorakoznak a különféle lázadások, és levehetsz magadnak egyet, kettőt, akárhányat, berakod a kis kosaratba, odatolod, fizetsz, vagy nem fizetsz, vagy neked fizetnek, és hogy mondjam, megvan az a tudatod, hogy teszel valamit, ez egy árucikk. Ez természetes. Valójában úgy gondolom, hogy ez nem jelenti azt viszont, hogy nem kell lázadni. Sőt. Tehát ezt is bele kell illeszteni az egészbe, stratégiaként, ismerve ilyen értelemben az ellenséget. Tudva, hogy amit csinálsz, amikor tiltakozol, amikor lázadsz, amikor kigúnyulod őket, akkor ők ezt be tudják illeszteni. De ez nem jelent, tehát ugye erre lehet az a válasz, hogy akkor inkább nem csinálok semmit, elvonulok lakatlan szigetre, ott ugye majd nyilván atomkísérletet fognak csinálni, vagy szállodát építenek rá, de teljesen mindegy, gondolhatod magadnak ezt, vagy piszok gazdag leszel, lezárod az egész környéket, és ott élvezed, ahogy is hívják ott, a kivonulást a társadalomból, vagy pedig hát küzdesz, mint a malac a jégen.
Az, hogy te anarchista vagy, az neked mit jelent 2025 Magyarországán? Tehát, egyáltalán milyen hagyománya van az anarchizmusnak, amit te leginkább a magadénak válsz, akár intellektuálisan, akár politikai értelemben?
De ez... Hát hú, ez nagyon hosszú történet lenne, amit én nem fogok elmondani. Az, hogy én most 2025-ben Magyarországon anarchista vagyok, ezt még másként látja Puzsé Róbert, aki szerint én egy államanarchista vagyok, és egy kamuember. Másként látom én, és másként látják egyébként a fiatal punk anarchisták, akik, mit tudom én, tényleg most kezdik ezt az egész történetet. Mit jelent? Nem tudom, nekem ez mindig ilyen, hú, ez nagyon rosszul fog hangzani, egyfajta ilyen, hát nem politikai annyira, nem morális iránytű volt. Tehát, hogy itt ez a sziszegbe se szolgálom, meg hasonló, tényleg elmondhatok egy csomó ilyen közhelyes fordulatot, meg hasonlót, az, hogy én mélységesen gyanakvó és megvető vagyok bármiféle hivatalos politikával szemben, bármiféle olyan dologgal szemben, ami arról szól, ezt már szerintem ismétlem magam, hogy az ember és az emberek közössége, a spontán közösségeik, mert van emberiség és vannak közösségeink, csak nem mindig veszik észre őket, hogy ezeknek az önhatalmát, azt az önhatalmát, ami természet adta, most nem akarok belemenni ilyen Russzó János gondolatokba, azt valamilyen módon kiszerkessze, kiadja a kezéből, szakemberekre bízza, olyanokra bízza, akik ezért bejelentkeznek, és azt mondta, csak hátradőlve, hogy oké, innentől kezdve semmit nem csinálok, csináljátok helyettem, majd 4 évente elmegyek, és megmondom a véleményemet azzal, hogy helyettetek esetleg mást rakok ugyanabba a funkcióba. Alapvetően ezt jelenti, jó, egy csomó mindent jelent az embernek a mindennapjaiban, de ezek igazából szerintem valami kevésbé érdekesek.
De hogyha valakit mondjuk érdekelne, és tájékozódna szívesen az anarchizmus történetéről, vagy ideológiai forrásvidékéről, milyen olvasmányt vagy szerzőt ajánlana neki leginkább Bakunyinon kívül?
Dostojevszki.
Wow.
Az ördögöket. Ami egy anarchista ellenes pamflet.
Igen.
A világ egyik legzseniálisabb regénye egyben, és hihetetlen mélyfúrásokat végez, nem csak lélektani, hanem politikai szempontból is egy olyan ember szerzőségével egyébként, aki eredetileg vonzódott az ilyesmihez, journalistának azért nem nevezném, de forradalmár volt, majd átkonvertálták. És egy nagyon igazságtalan támadó pamfletet ír, rossz, téves információkra alapozva, de mégis meglátva egy csomó mindent ebből az egészből, szerintem kiváló kiinduló pont. Millió dolgot mondhatnék, millió politikust, sőt, hát millió szép irodalmat egyébként, azért mondjuk komolyan, nem, Dostojevszkit is teljesen komolyan mondtam, a Hódolat Katalóniának Orwelltől. Csak mert azon filóztam itt hirtelen, ugye volt rá 3 másodpercem, amíg feleslegesen járattam a számat, és közben ilyenkor gondolkodni szoktam, hogy mi volt az, ami rám ilyen hatással volt kölyökként, hogy elolvastam, és azt mondtam, hogy hú, emmá valami. Részben egyébként Bakunyin, meg Markuza, meg ilyesmi, nekünk, hogy hívták ki, ezt kísérleti filozófiát tanítottak, volt pár osztály az országban, ugye a 80-as évek második felébe járunk a gimnáziumba, és nem Platont, meg tudom én, nem tudom, Arisztotelészt kellett olvasni, hanem csináltak egy ilyen külön tankönyvet, amiben hát társadalomfilozófia volt. Volt
benne. Márküze olvasztattak veletek?
Márküze volt, az egydimenziós emberből volt benne egy részlet, akkor az államiság és anarchiából volt benne részlet, volt benne Kropotkin, Prudhomme, régebbiek is, de hogy volt egy ilyen része. És volt benne, Márküze volt egyébként, aki ott pont Marxot kritizálta, és ugye hát Marx volt akkor a hivatalos ideológia. Nem nagyon olvasták, még kevésbé értelmezték, de hát mint a Szentírást ugye a reformáció előtt, állandóan utalni kellett rá. És ugye Bakunyin Márküze annyira szitta benne egyébként Bakunyin is Marxot, hogy úgy gondoltam, hogy most már ideje abba is beleolvasni. És akkor beleolvastam, akkor döbbenten néztem, hogy hát ez tökre ráillik a körülöttem levő szocialistának nevezett társadalomra is, az elidegenedés, a tényleg a bérmunka kizsákmányolása is hasonlók. Ugye ilyen értelemben az volt az áttörés, de ilyen szép irodalmi, vagy hát félszép irodalmi értelemben nekem tényleg a Hódolat Katalóniának a feeling, a szolidaritás, ami abból egyébként süt. Meg hát persze az is, hogy számolnak ezzel le, és hogyan inkorporálják egyébként.
Eredeti végzettséget történész, és kifejezetten érdekelne, hogy hogyan olvasod a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak a megjelenését. Nagyon érdekesnek találom azt, hogy ugye tegnap volt a Momentumnak ez az akciója, amelyben kommunista intézményként hivatkoztak rá, vörös festékkel öntötték le, miközben pontosan lehet tudni, hogy az előképeként szolgáló amerikai intézmény, az pont az Amerikában kommunizmussal megvádoltatnak a purgálását szolgálta, pontosan 110 éve, hogy született Arthur Miller, akit szintén ez a hivatal a széke elé idézett, és a McCarthy szenátor hozta létre. Tehát, hogy annyira riasztó, hogy miközben ezeket a kortárs elnyomás formákat kell valamilyen módon az embernek értelmeznie, kezelnie, túlélnie, stb. Közben ez a teljes történeti tudatlanság is nehezíti a helyzetet, hogy valójában nem képes a nyilvánosság értelmezni azt, hogy milyen történeti hagyományoknak a újabb megjelenéseivel kell szembesülnünk. Te ezt hogyan olvasod, hova kötöd vissza, hogy ennyire hiányzik ez a típusú történeti dimenzió még a politikusainkból is?
Ennek a hiánya, tehát a történeti dimenziók ismeretének vagy felhasználásának hiánya, ez teljesen jellemző általában véve a politikára, a magyar politikára, vagy a mai magyar politikára, vagy politikai életre inkább azt mondanám, mert ez hát se nem élet, se nem politika, mindegy. Szóval ennek a cirkusznak, hogy ahogy az előbb a szupermarketről beszéltem, úgy válogat a múltak között. És nagyjából megjósolhatod azt, hogy melyik politikai konglomerátum, melyik múlttal fog előjönni, hogyha negatív, illetve a pozitív példákat akar választani magának. Teljesen jól adja magát, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatalt egyébként az AVH-hoz hasonlítjuk. És vehetjük a példáinkat abból a múltból. De igen, hogyha megnézzük egyébként tényleg abban, hogy mit ír le önmagáról, mi az ő feladata, hogyan működik, akkor ez az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság, tehát a McCarthy-féle konstrukció tűnik a legközelebbinek már, mint hogyha egyébként a Putyinékat leszámítjuk, de a Putyinék inkább onnan táplálkoznak ebben, igen, mint a sztálinizmusból. Csak hát ugye, mivel hogy ha én egy globalista nyugat imádó, most nem tudok más mondani, nyugat imádó párt vagyok, akkor nem fogok a globalista nyugat történetéből venni negatív példákat, mert attól félek, hogy ezzel diszkreditálom a saját alapjaimat, és akkor máshova nyúlok. És ezen barha jól össze lehet egyébként veszekedni. Amikor én alapvetően történészként azért nagyon sokat foglalkoztam a Szovjetunió, a korai Szovjetunió történettel inkább, mint a sztálinizmussal, de ezzel az egésszel. Úgyhogy nagyon sokszor szoktam pont ezért onnan hozni a példákat, ezt ismerem, ebben vagyok többé-kevésbé járatos, látom, hogy mozognak ezek a figurák, és szeretem a saját szűzsémen belül mozgatni őket, hogy persze áthallással a mai viszonyokról beszéljek. És akkor mindig jönnek hát mit tudom én, szélső baltól kezdve egyébként a, mit tudom én, a szozdemekig, hogy de miért onnan veszem a példáimat, miért nem a náciktól veszem, hiszen amit a Hortikorhoz vagy a nácikhoz, ez jobban sült. Aztán néha írok ilyeneket is. Akkor meg a másik oldal jön. És a Szovjetunió, az bezzeg Sztálin, Sztálin nem gyilkolt? Ezt nem lehet ezzel mit kezdeni, tehát az analógiák mindig egy kicsit lógnak a levegőben, meg mindig egy kicsit tévesek, meg mindig valamit mutatnak, valamilyen analógiákat az ember használ. Ha McCarthy-t vesszük elő, akkor valóban egyébként amit most várhatunk, illetve hát ami már történik, mert ugye most itt ülünk, ugye 2 vagy 3 napja került a törvényjavaslat reflektorfénybe, és akkor most egy kicsit úgy csinálunk, mintha tényleg megint egy vörös vonal lett volna átlépve. Csak én inkább a vörös vonal elmélet szerint, mert tényleg iszonyú sok vörös vonal van már a hátunk mögött.
Vörös zebráról érdemes beszélni konkrétan, és amin haladunk folyamatosan.
Hát jó, egy nagy vörös mezőben törünk előre a szebb jövő felé, de hogy én a pisztoly elmélet híve vagyok, ugye van egy pisztoly, a klasszikus dramaturgiai elmélet szerint az első felvonásban a falon, akkor az első. Na most 2010 óta, mehetnénk korábbra is, de 2010 óta legalább, 2020 óta, ugye a Covid óta meg még inkább, nagyjából a falunk, az ország fala, az úgy néz ki, mint egy amerikai preppernek a fegyverterme. Tehát így annyi pisztoly van ott, hogy irdatlan nyilvánvaló, hogy ezek időnként elsülnek, és valamelyik el fog sülni, és persze el lehet képzelni, hogy a jövőt értel, amikor a prepper boldogan és mit tudom én 70 évesen meghal, mert a rengeteg sör és a rengeteg hamburger elviszi, és aztán az unokák így átveszik az ingatlant, és betévednek a pincébe, és csupa rozsdás szar van a falon, és hát ezek voltak a fegyverek. Mit csinált a nagypapa? Na de azért valószínűbb az a másik verzió, hogy a prepper megkattan, hiszen egy folyamatosan megkattanó preppert látunk magunk körül, mint magyar közéletet, és ezek a pisztolyok durrogni fognak. Most éppen durrog. Hogy kit, hol talál el, az szerintem gyorsan ki fog terülni, hogy kiket találnak el.
És hogyha a vörös vonalát, határátlépés elméletet most tényleg félre akarjuk tenni, és ennek nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert én is kevés érzem magyarázva erejének. Szóval szerinted milyen történeti korszakokat lenne mégis érdemes idehoznunk, akár azért is, hogy nem egy az egyben feleltethető meg abból a korból a szuverenitásvédelmi hatóság, meg ez az úgynevezett átláthatósági törvény, de hogy mégiscsak olvashatóvá válik jobban, hogy mondjuk mik azok a történeti hagyományok, az Amerika ellenes bizottságot most már mondtad az AVH-t, van esetleg más kicsit rejtettebb, esetleg pont akar, mondjuk a korai Szovjetunió korszakából, ami nem biztos, hogy egyébként a törvényalkotóinak, Halász Jánosnak például a tudatát formálták, de akár ide is hozhatóak, mint releváns példák.
Nézd, minden egyes diktatúra, minél diktatúrább, ugye annál inkább hoz ilyen jellegű...
Ez már szerinted diktatúra?
Már szerintem rég diktatúra, én ezt hosszú évek óta állítom, hogy ez egy diktatúra, nem abban az értelemben egyébként. Na, itt egy marha nagy tévedés van, amikor azt mondom, hogy diktatúra, egy csomóan jönnek, hogy hol vannak a fekete autók? Valóban egyelőre nincsenek fekete autók, gulágok sincsenek, ezt azért le kell szögeznem, tudok róla, hogy nincsenek gulágok, minden, ami a nyugati fényben ennek ellenére megjelenik, az nem igaz. Nevezzük posztmodern diktatúrának, bár ennél kevés elkoptatottabb jelző van. Tehát itt az eszmék, az agyakgyarmatosítása folyik, ami a régi diktatúráknak is jellemzője volt. Az erősségét, vagy az erejét, vagy a virtualitását, és mindegyiket együtt, az mutatja, hogy nincs szükség fekete autókra, ma már nem így néznek ki. Vannak még ilyen diktatúrák, hagyományosak, azokra egy rácsodálkozik a világ. Észak-Korea például, ugye nem nagyon értjük, hogy egyáltalán hogy lehet egy ilyet megcsinálni. És vannak ezek az ilyen jellegű diktatúrák, ahol persze van parlament, nem gond, hogy van parlament, persze van, az orosz alkotmányban benne van a cenzúra tilalma. Van alkotmány, van szólás és sajtószabadság, csak hát ugye itt-ott ezt csorbítjuk, szétszedjük, igazán a szükségességét számoljuk fel, részben azáltal, hogy mondjuk neki megyünk egy ilyen törvénnyel, részben azáltal, és ezt tartom én sokkal veszélyesebbnek, hogy gyarmatosítjuk a szólást, mint olyat, gyarmatosítjuk a nyilvánosságot. Arra gondolok, hogy virágozon 100 virág, tehát most ha rámész a YouTube-ra, akkor találhatsz, nem tudom, több száz, vagy több ezer meggondolt youtubert, hasonlót, minden. És ez baromi jó, ez nagyon erős fegyver lehetne. Ez olyan, mint amikor 68-ban a Chicagói Demokrata Konvenció jelen tiltakoztak megint a hippik, és amikor rájuk rontottak a rendőrök, ugye a kamerák keresztüzében, akkor született meg ez a mondat, hogy az egész világ minket figyel. És ez akkor baromi erős fegyvernek tűnt, hogy akkor már nem lehet a régi módon csinálni a dolgokat. Aztán persze kiderült, hogy lehet, hiszen egyenesbe lehet közvetíteni háborúkat, vagy népirtásokat, és akár az egész világ tapsolhat hozzá, vagy legalábbis a világ hivatalossága. Éppen most látjuk ezt Gáza esetében. A másik fele az, hogy azért ugye a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, 90-es évek közepén, amikor azon gondolkodtunk nagyon sokan, és szerintem majdnem mindenkinek eszébe jutott ez, hogy hozhatja el a média, a szólás, egyáltalán a demokrácia kiterjedését, az, hogy mindenki beleszólhat. Hogy már ez nincs kiszerkesztve lapokhoz, hasonlókhoz, hanem egyre inkább belekerülnek az emberek abba, hogy kinyilváníthatják a véleményüket, hogy ők maguk válnak a médiává. Hogy nem is arról van szó, hogy az egész világ figyel, hanem megszületett a lehetőség ennek, hogy az egész világ reflektáljon. És na, ennek a reflexiónak, ennek az össznépi, vagy össznépi, ez is rossz szó, ennek az általános reflexiónak, tulajdonképpen hierarchiamentes reflexiónak a gyarmatosítása, a megszelídítése és a behajtása valamilyen keretek közé, ez szerintem veszélyesebb, mint amikor a többé-kevésbé meglevő dolgokat támadják, az is veszélyes, tehát amikor támadják a sajtót, lehetetlenné teszik mondjuk a Partizánt, a nem tudom, a különféle szerkesztőségeket és civil szervezeteket, ez már az ezt nem tudom kimondani ezt a szót, a hivatalos formája az egész történetnek, de amikor az ennek az alapjának értelmét adó, grassroot világot fűnyírozzák, amikor abból csinálnak angol gyepet, az a legveszélyesebb, és ennek nagyon-nagyon erőteljesen látom a jeleit, ugyanakkor ez megint olyan dolog, egy kicsit visszakanyarodva az elejére, hogy erre nem az a válasz, hogy akkor nem csinálja az ember, hogy hát akkor valamilyen módon mégiscsak arról van szó, hogy minden egyes rohadt telefon egy szerkesztőség, minden egyes internet hozzáférés egy lehetőség arra, hogy kinyilvánítson valamit, ebből egy fehér zaj lesz. De a fehér zajból még mindig könnyebb talán, vagy a fere tudja, ebben időnként már kezdenek kétségeim lenni, kibontakoztatni, kiszedni valamit, aminek értelme van. Ugye most már nem csak két narratíva harcol egymással, mint az anyukámék, amikor én fiatal voltam, akkor meghallgatták a Szabad Európát, meg a Kossuth Rádiót, és kettőből próbáltak csiholni valamilyen képet, mert ezek is hazudnak, azok is hazudnak, de hogyha a két hazugságot összevetjük, akkor csiszolgatjuk, hát most van rengeteg. De legalább, hogyha tudatosan állunk ehhez az egészhez hozzá, és egyébként, ha aktívan állunk az egészhez hozzá, nem csak fogyasztóként, hanem olyan értelemben termelőként is, hogyha véleményünk van, akkor nem rejtjük vék alá, hanem megpróbáljuk valamilyen módon érvényre juttatni, vagy legalábbis kifejezni, mondom, reflektálni, az egész világ reflektál, akkor ez még mindig, ebben még mindig van potenciál szerintem. Sőt, hát most azt kell mondjam, hogy lassan már én másban nem is látok potenciált.
Tökéletes, hogy egy baromi energikus közéleti szereplő vagy, de közben meg állandóan igazából csalódott és kiábrándult, hogy abban a tekintetben, hogy a közéletben bármi olyasmi történne, ami méltó a figyelmünkre, és egyébként hozzájárulna bármilyen szempontból is a közösségünk jobb létéhez. Volt valaha olyan a rendszerváltástól datálva, amikor te kifejezetten inspirált voltál azzal a kapcsolatban, hogy mi zajlik most éppen rajtad kívül a világban?
Sok.
Kifejezetten Magyarországon?
Sok, általában rövid ideig tartott ez az inspiráció, de például...
Legutóbb
amikor az úgynevezett influencer tüntetés idején gondoltam úgy, ott helyben és akkor és kint a Hősök terén, hogy amennyiben ezt nem fogják be a szokásos módszerekkel, hogyha nem kap egy politikai vezetést, ha nem kap egy pártot, mert akkor kiderült, hogy az ellenzéknek nevezett konglomerátum már amit most már új ellenzéknek hívunk, nem igazán képes ezt az egészet befogni, akkor ebből az elemi felháborodás, és pont az, hogy egy szimbolikus és morális ügy köré gyűlik az a rengeteg feszültség, ami tényleg a megélhetésről szól, ami a kapitalizmusról szól, ami az emberi viszonyainkról szól, ami a politikai elégedetlenségről szól, ha ezt nem tudják becsatornázni nagyon ügyesen, vagy legalábbis nagyon határozottan és brutálisan, akkor ebből lehet valami. Hát ez a becsatornázás lényegében akkor már zajlott, és úgy gondolom, hogy megtörtént a Tiszapárt formájában, tehát innentől kezdve ennek...
De azt hogy nézett volna ki, bár ez nagyon érdekes, nagyon érdekel, azt hogy nézett volna ki szerinted egy vezetés és párt nélküli tovább csatornázása annak, ami ott megmozdult 150 ezer ember képében?
Ezt nem lehet így megmondani. Mármint ahogy nézett volna ki. Most nem azért mondom, hogy ez történelmietlen, de tulajdonképpen egyfajta jövő, tehát mondjuk nekem ott az akkori időpillanatban kellett volna elképzelnem, hogy néz ki. Megint csak azt mondom, történeti analógiáim vannak egy egész rakás. Hogy nézett ki Barcelona 1936-ban, és hogy szerveződött meg az anarchista közhatalom, ami ugye nem hatalom, hanem köz, aztán utána meg hatalom más irányul. Tényleg nagyon sok ilyen példa van, sokkal újabbak is, régebbiek is. Ennek dacára marha nehéz azt megmondani, hogy egy adott szituációban mi történt volna. Például valami olyasmi egyébként, most nagyon eretnek dolgot fogok mondani, vagy legalábbis nem ezt várják el tőlem, olyasmi, mint a Tisza szigetek megszerveződés, az történt volna, és úgy gondolom, hogy ez egy alapvető szerveződési forma, hogy lokálisan emberek, akiknek közös gondjaik vannak, azok ezek mentén, a közös gondok mentén gyűlnek össze, most idézhetném az amerikai alkotmányt, ugye, hogy amikor az egyszerű emberek összegyűlnek, nem tudom, angolul tudom, a magyar fordítás az nincs meg pontosan, de ismerjük, valami viszki márkán is olvasott, én nem valamelyik cigaretta márkán, nem tudom, úgysem mondhatnám el, mert kivágjátok meg.
Nem vágjuk, élőben, mert nyugodtan mond.
Viszont ha élőben vagyunk, kérnék egy pohár vizet, mert
nem kaptál
tudni beszélni.
Hogy mindjárt hozunk egy másikat, de szabad nem feled, kérlek,
folytasd. Megfelel. Tehát. Köszönöm, már kezdett leragadni a nyelvem.
Igen, elnézést a figyelmetlenségért.
Semmi probléma. Ez legyen a legnagyobb gond. Tehát ez a fajta működés, ez szerintem eszenciális. Az, hogy ugyanakkor ez már, és ennek a megjelenése egy ilyen esetben azt hiszem elengedhetetlen és fontos. Tehát tényleg az önszerveződés formáiról beszélek, hierarchiamentes önszerveződési formákról, mondom, lokálisan összegyűlve, de egyre inkább egymással kapcsolatba kerülve és globalizálódva. Tehát én ezt egy egészséges jelenségnek látom, amit veszélyesnek látok benne, az, hogy eleve ez az igény be lett fogva abba, hogy ez valamiféle politikai keretben és valamiféle politikai szervezetnek, sőt, ez esetben egy jól detektálható és megfelelő öltözékben előadott, igen spektakuláris figurának alárendelve jelenjen meg, és ahelyett, vagy nem ahelyett, ez nem igaz, amellett, mert azért ez tartja ezeket a közösségeket valószínűleg össze. Én elnézem a lakóhelyemen, őként tök normális dolgokat csinálnak, így gyűjtenek, mit tudom én, a bolt előtt, és akkor azt szétosztják a helyi nélkülöző gyerek. Olyan dolgok, amik fontosak, és nagyon jól csinálják. Csak keresem a Nem káromkodós kifejezés, csak be vannak fogva, na jó, ez így szépen, tehát így át vannak verve. Ezt akartam más szavakkal mondani. Azáltal, hogy tulajdonképpen ezeknek a közösségeknek a tagadásához asszisztálnak, és mondom, nekem a Tiszával nem az a gondom, mert azzal szoktak jönni, hogy na de hát csak valaki váltsa le a NERT, és zavarja el a francba Orbán Viktort. Én nagyon örülnék, hogyha elzavarnák Orbán Viktort, és leváltanák a NERT. Én pont azért aggódom a Tiszától, mert ennek az ellenkezőjét látom ki belőlük.
Hadd kérdezek valamit, és tényleg őszintén, tehát érdekelne, mi a válaszod erre, mert én nagyon mélyen tudok szimpatizálni az anarchizmus eszmével, meg azzal is, amit te mondtál az önszerveződés jelentőségéről, és arról, hogy uralommentesen szervezni közösséget. De az én saját szervezői tapasztalataim is azt mutatják, meg az összes példa, amit ismerek, hogy ez azért alapvetően egy privilégiuma a középosztály, felső középosztály tagjainak, akiknek vannak erőforrásaik arra, hogy képesek legyenek mondjuk szabad idejükből áldozni arra, hogy például ilyen tevékenységekben részt vegyenek. Tehát mondjuk akinek adott esetben két állásban, két műszakban kell dolgoznia, ezeknek ilyen típusú lehetőségeik nincsenek. És ilyenkor bejön az a kérdés számomra, hogy nem a legmocskosabb pártpolitikai tevékenység is hasznosabb, mert hogyha mondjuk valaki az uralmat megkapja a törvényhozásban, és most mondok csak valamit, akár csak a családi pótlékot meg tudja duplázni, akár mondjuk bizonyos egyéb pénzbeli juttatásokat a legrászorultabbaknak meg tud szavazni, vagy tud indítani egy bérlakásprogramot ebben az országban, az valószínűleg százezreknek a szabadidejét, százezreknek ilyen értelemben a polgári vagy civil, vagy tök mindegy, hogy nevezzük, a lényeg az, hogy a részvétel tudná biztosítani a közéletben, ami most fájúan hiányzik. Tehát, hogy részben azért ilyen gyötrelmesek az állapotaink szerintem, mert egész egyszerűen az underclassnak, ami most arra egyébként nagyjából 5 millió ember ebben az országban, esélye sincs a politizálásban részt vennie. Tehát, hogy nem lehet az egy fontos taktikai kompromisszum, amit támogatni érdemes, hogy bármilyen hatalom, ami a szélső jobboldali hatalomgyakorlások ezt a formáját most opponálná, mérsékelni, csökkenteni, átalakítaná, az ilyen értelemben baloldali, ilyen értelemben segíti az állampolgári önrendelkezést, és méltó lehet akár még az elismerésünkre is. Mit gondolsz erről a felvetésről?
Ez egy múlisú kérdés, teljesen jogos kérdés, mert éppen egy hosszabb cikket, tanulmányt, akármit írok arról, hogy mit kellene tenni Robert Kalánnak ahhoz, hogyha valóban baloldali pártot akarna csinálni. Hogy mit nem kellene tenni, azt tudjuk nagyjából bármit, amit csinál, de hogy vajon mit kellene tenni, és ezt próbálom összeszedni, leginkább egyébként a szociáldemokrácia történetéből merítve, amit azért inkább történészként vizsgálok, mert soha nem különösebben szimpatizáltam a szociáldemokráciával, főleg Tony Blair férjével.
Persze.
Hát ugye mindegy, ez megint más kérdés, és én csak arra tudok jutni, hogy oké, ez mindig az, amit mondasz, tehát főleg egyébként arra igaz, hogy amikor, ha úgy tetszik, társadalmi béke van, most ez Magyarországon egy kicsit meginogni látszik, de azért alapvetően még azt mondhatjuk, hogy társadalmi béke van, amíg egy társadalmat el lehet működtetni, amíg nem esik teljesen szét, addig azt minden erővel igyekszik fönntartani az adott államhatalom, az adott hatalom egyébként, mert ez kicsit bonyolultabb az államhatalomnál. Én nekem ez a Szovjetunió 70 éves történetének is a summázata. Addig ez igaz, tehát addig ez a fajta, ha úgy tetszik, politikai passzivitás, amire az élet, a kizsákmányolása tulajdonképpen az, hogy az életed a munkádból áll, és azért dolgozol, hogy létezhess, hogy túlélhess, és ez az egész mókuskerékből igazából nem nagyon tudsz elszabadulni, addig ez működik. Amikor ez a társadalmi béke felbomlik, és akkor megint egy történeti példa, és persze megint 68, csak mondjuk Franciaország, ahol úgy emlékszünk rá, és azért a történelmi képünk is az leginkább a 68 Párizsáról, hogy ez egy diákmozgalom, a fiatal értelmiségiek, diákok, sőt a deklasszált figuráknak valamiféle felkelése, lázadása, ami részben igaz. Csak ezek a srácok, csajok, ezek úgy döntenek, hogy miután ők elsajátították, és éppen az agyukban lepárolják, és salaitromos pincéikben kovácsolják a forradalom fegyverét, tehát meg kéne mondani ezeknek a buta munkásoknak is, hogy mi a szitu, mert hát mégiscsak értük, csináljuk, hát mi vagyunk ugyan a forradalom vezetőid, ők a szubjektum. És elmennek a gyárakba, és kiderül, hogy a gyárakban már munkásgyűlések folynak, radikálisabb követelésekkel, mint amit a diákok valaha is ki tudtak dolgozni és álmodni, olyan szinten radikális követelésekkel, ami már az elidegenedésről szól és hasonlókról, tehát hirtelen a marxi teória szembe jön velük a munkások, nem mondjuk a Renault gyárba, megalakítják ezeket a diák-munkás együttműködési bizottságokat, ahol egyszerűen a melósok ledumálják a fejüket, hogy ne haragudjatok, srácok, tök jó, nagyon szolidaritás, hogy itt vagytok, de azért ennél tovább kéne lépni. Tehát ezek a sztereotípiáink egyrészt a társadalmi békére érvényesek, és pedig minden jellegű, tehát szerintem tök jó legyen minden reform. Ha pont ma beszélgettünk, hogy jöttünk ide a feleségemmel a kutyamenhelyekről, ez most egy kicsit messze tűnőnek látszik a dolog, hogy az ember már időnként hajlamos leszedni az idővonaláról a kutyamenhelyeket, mert egyrészt tudom, hogy a kutyamenhelyek most 1%-ot gyűjtenek, és szívszorongató történeteket írnak le, tényleg nagyon kétségbeesett kutyákat raknak ki. Én egyébként az 1%-omat egy kutyamenhelynek adtam, de ez teljesen mindegy, hogy ez egyfajta spektákulum. Na de ugyanakkor, ha egyetlen kutyát is megmentenek, akkor már az tök jó. Tehát akkor már ennek volt értelme. Ilyen értelemben persze egy baloldali, vagy szocdem, vagy akár, jó, hát nem egy neoliberális, mert akkor már ugyanott tartunk, de mondjuk egy liberálisabb, politikai irányultságú és némi piacgazdaság, hogy hívják ezt nálunk? Volt egy ilyen szó, ami teljes abszurd és hosszú ideig ez volt a főszint, bal liberális, igen.
Ja, igen.
Nem ilyen bonyolult szót kerestem, csak az agyam már tényleg nem káptalan, már a szitok szavakat nem tudom meg, én még a trockistánál tartok, de az már rég volt. Tehát, hogy az jobb, az pillanatnyi átérés szempontjából jobb, minden melós, aki mondjuk, akit nem rúgnak ki, akinek nem kell iszonyatos körülmények között dolgozni, minden cigány gyerek, aki elmehet tanulni és kap cipőt, és mit tenni, ezek mind jobbak, mint az ellentétük. De mégis beleillenek abba az általános rendszerbe, ami az ellentétüket is létrehozza. Tehát én úgy gondolom, hogy ha nem tudunk valamilyen módon kitörni a nagy átfogó keretekből, ami, hogyha nagyon nagyot akarok mondani, akkor a kapitalizmus, de inkább most azt mondanám, hogy valóban ez a neoliberális, abszolút gazdaság és piacorientált, teljesen szociálisan érzéketlen, egyébként ideológiailag már egyre nehezebben behatárolható katyvasz, ami hát most globálisan jelenik meg, tehát azért nem csak Magyarországról beszélünk, akkor minden ilyen tapaszt, mondom, egyéni szinten fontos és üdvözlendő, és tulajdonképpen még küzdeni is érdemes érte, de csak szépségflastrom egy olyan passzivitáson, ami visszatereli ezt az egészet. Tudom, hogy ellentmondásos, a munkásmozgalom történetének szinte az egésze az ezekről szóló vitákról szól. Azonnali reformok vagy forradalom, a kettő kizárja egymást, kiegészíti egymást, vagy esetleg, és ilyenek is vannak, emellett is lehet érvelni, valójában ellentétes egymással. Szakszervezetek vagy vadsztrájkok. Pártok vagy egyesületek. Ez lépjünk be, vagy lépjünk ki? Tehát, hogy ezek feloldhatatlan dilemmák, valahogy én úgy gondolom, hogy tényleg a hangsúly, amiről az előbb egy kicsit már szó esett, azon van, hogy mi magunk, nem a Sinn Féinre akartam ezzel utalni, hanem az, hogy ahol a problémák születnek, és ahol a problémák megjelennek, helyi szinten, az emberek helyi közösségeiben kell ezekre valami helyi megoldást találni, és ezeknek kell generalizálódni, ezeknek kell kapcsolatba kerülni egymásokkal, nem egy kihelyezett hatalom formájában.
Te fordítottad Noam Chomsky-nak a Manufacturing Consent...
Meg Hermannak, mindig Chomsky-nak tulajdonítják, társszerző.
Igen, az Egyetértés gépezet, ez volt a magyar címe a könyvnek, ami egy alapvetően az amerikai tömegmédiával szemben kritikus alkotás, és azt írja le, hogy igazából hogyan működik ez, mint egy ilyen propaganda gépezet, masinéria, ami hát az egyetértést igazából az uralmon lévőknek a kiszolgálását segíti elő a tömegek szemében. És hogy nagyon érdekelne, hogy te mit tartasz a leginkább használhatónak abból a magyar média viszonyokra vonatkozóan? Tehát mi az, amit esetleg a könyvfordítása közben fedeztél föl, és gondolkoztál azon, hogy ez hogyan értelmezhető a magyar kereteken belül?
Ugye alapvetően persze Amerikáról ír, és a 70-es évekről, vagy még a 80-as évek elejé is azért tulajdonképpen belefér. De hát ugye a könyv maga arról szól, aki nem olvasta, nagyon röviden, hogy az amerikai sajtó és általában liberális és progresszív sajtó reagálásait elemzi, mert ugye a jobboldali sajtó azért nem foglalkozik, mert az adja magát, az egyértelmű. Arra, hogy különféle dolgokra, az Irán kontragétre, a pápa elleni merényletre, ugye II. János pápa elleni merényletre, Kambodzsára, Vietnámra, hogyan reagálnak ezek sajtók, hogyan alakítják ki az uralkodó többségi vélemény elfogadását és narratíváját. Na most ez Gramsci. Tehát ebben olyan rettentő sukkújat egyébként nem mond Chomsky, meg Herman. Szerintem szegény Hermant mindig lefelejtjük, mert ő a kisebb név, de mint Chomskyt ekkorával szedik Hermant ekkorával. Ez illusztrálhatná egyébként az egyetértés gépezet működését is, hogyha úgy tetszik. Szerintem minden érvényes bele, az egy nagyon-nagyon fontos könyv, és nagyon érdekes könyv, egy kicsit bőlére van eresztve, tehát így inkább az a gondolat, hogy Chomsky újra és újra elmondja azt, hogy érted? Nem? Én tipikus amerikai körkörös érvelés egyébként, de most egy kicsit rasszista voltam, ez nem rassz, de hogy sztereotíp voltam, ez a elmondom, és aztán elmondom még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, újabb és újabb példákon keresztül, tehát ilyen értelemben érdekes, az, hogy igen, a sajtó önmagában véve manipuláció, nem lehet más. A spektakuláris társadalmon belül a sajtó, a spektákulum része, termelő, mint mi mindannyian. Tehát ez nem valamiféle értékítélet, hanem egyszerűen nem lehet megkerülni. A megkerülése, nem megkerülni, hanem hogy valamilyen módon kezelni, vagy valamilyen módon együtt élni pedig azzal lehet, hogy az embernek nincsenek erről, ahogy tetszik, illúziói, a kiábrándultságról és nyűgösségről beszéltél az előbb. Ezeket az illúziókat, a hurrá optimizmus kell levetkezni, tehát kell, ez meg olyan életmód tanácsnak tűnik, tehát én úgy gondolom, hogy mindenre gyanakodni kell, minden mögött meg kell nézni, hogy mi a franc lehet, ez ettől az ember persze nem lesz boldog,
igen,
arra nem igazán alkalmas, de más rezisztancia lehetőség nincsen. Tehát kinek használ, minek használ, hogyan illeszhető bele egy nagyobb mátrixba, hogyan illeszhető bele mondjuk Chomskyra visszatér, hogyan illeszhető bele egy nagyobb mátrixba, maga Chomsky. Tehát ugye megnézi az ember a Chomsky interjúkat, én szoktam nézni általában, ugye rendszeresen kommentálja a világ eseményeit, és mindig az van előttem, nem is az, hogy most miben értek egyet vele, vagy miben nem értek egyet vele, ez a magam ugyan másodlagos, hanem hogy ez a vélemény komplex, vajon mit szolgál, minek használ, nem azért, hogy Chomsky kinek akar használni, az már ilyen izé lenne, ilyen kis Conteo dolog, hogy akkor mindenki beépített embere valakinek, és mindenki manipulálni akar, de hát valójában, ugye megint csak 68-as példa, manipulátorok mi magunk vagyunk. Ugye ez egy híres, a falfelirat evolúció először az volt, hogy manipulátorok köztünk vannak, erről van ilyen fénykép, és akkor valaki áthúzta, és a manipulátorok mi vagyunk, ez az agyamban kopasz cenzorul a magyar verziója végül is. Tényleg, mondom, nekem nincsenek egyszerű receptjeim, egyszerű receptjeim lennének, vagy garanciáim, akkor politikusnak mennék, mert abban marha jól lehet élni, és akkor az ember azt mondja, hogy kérem szépen, én baloldali vagyok, olcsó pusnak, sűrűbb levet. Ez nekem nem megy.
Ha már média viszonyok, akarlak kérdezni arról az alkotóközösségről, aminek te is a tagja, és nemrég indítottátok el a közös vállalkozásotokat 5 néven. Ugye ez az ATV futó műsornak a főbb szereplőit tömöríti most egy oldal, illetve egy YouTube csatorna keretében. És azt akarom igazából megkérdezni tőled, hogy ugye, mint anarchista rendszerkritikus ember, te hogyan viszonyulsz ahhoz a jelenséghez, és kifejezetten a reflexiód érdekel, csak nem a felelősségedet vitatom, a reflexiódra vagyok kíváncsi.
Ezt az felelősség, tehát...
Igen, azért mondom, a reflexiódra vagyok kíváncsi, hogy a te közéleti pozíciódban nézve, az, hogy egy ilyen új induló csatornán a legfontosabb miniszterek, ugye Lázár János, Rogán Antal, de Orbán Balázs, igen, vagy hát maga a miniszterelnök Orbán Viktor elmegy és adja egy interjút, és most azért, hogy értékelnék ezeket az interjúkat, ezek olyan miniszterek, akik egyébként sokkal nagyobb elérési médiumoknak nem nyilatkoznak évek óta, semmifajta megközelíthetőségük nincs. Tehát, hogy annyi valószínűleg állítható, hogy nekik valamiért mégiscsak kényelmes vagy kívánatosan állatok történő megjelenés. Ez téged, mint anarchista, rendszerkritikus embert nem irritál?
De hogy a francban irritálna? Hát persze, hogy irritál engem, ezek az emberek rettenetesen irritálnak. Tehát így mindenféle politikus rettenetesen irritál, ezek az emberek, lévőnyeljük van hatalmon lévő politikusok, különösképpen irritálnak. Nyilvánvaló, én nem csinálnék velük interjút, nem azért, mert szerintem nincs szükség ilyen interjúkra, szükség van. Megmondom őszintén, én csak azért néztem meg az Orbán interjút, mert az ötben készült, tehát így valamilyen módon mégiscsak ilyen értelemben közöm volt. Egyébként nem nézném meg, hogy belenéznék, vagy elolvasnék valami összefoglalót, mert nekem ehhez nincs idegem. Ugyanakkor az őt nem egy anarchista sajtó, én csináltam anarchista lapokat, nem egyet, volt olyan több is azért a magyar anarchizmus történetében, amit egyedül írtam az egész lapot. Mit? Tehát elolvasta 200 ember, várjál, sokat mondok, 50, és azt mondták, hogy nagyon fasza. Értem, szerintem te is csináltál ilyesmit annak idején, aztán tovább fejlődtél ebből, már úgy értem, a fejlődés az nem feltétlenül szintén, tehát úgy értem, tovább lép.
Igen, inkább az a pontosabb talán.
Ha az őt egy analista médium lenne, akkor nyilvánvalóan minden erőmmel tiltakoznék, és azt mondanám, hogy már per ideje, nem csak a Rogán Antal, tényleg, már tudsz valamit? Mert Rogán Antal is.
Próbáltam hívni, de azóta nézel, nem is írt vissza, úgyhogy...
Én is néztem az utalásokat, de nem csöngött a francesen bele. Szóval nem akarom elviccelni a dolgot.
Bocs, nem az érdekel, hogy azért irritál-e, hogy ők megjelennek, hanem az, hogy feltehetően nekik valamiért komfortos hozzátok meg. Ez a tény. Ez irritál?
Én azt hiszem, hogy komfortos vagy nem komfortos, azt nem tudom. Őszintén szóval sok helyre nem tudnak menni, nem mehetnek a saját táboruk miatt. Ugye az ötről évek óta, tehát még messze mielőtt ez a öt konglomerátum megszületett, de hát nagyjából egyébként a kezdetektől kezdve volt egy teljesen nagyon erős ellenzéki ösztűz. Alapvetően akkor még a DK-ból kiindulva, hogy az öt az a valamilyen módon, hát már nagyjából, hogy az ember olvasta így a hozzászólásokat és cikkeket a megfelelő Revolver sajtóban, vagy egyébként akár a hivatalosabb ellenzéki sajtóban is, akkor az derült ki, hogy az öt szinte egymaga felelős, mármint hogy öten vagyunk, a műsorvezetőt általában kivették, négyen vagyunk felelősek az ellenzék különféle kudarcaiért, illetve az Orbán kormány túlélésért. Tehát erre lehetett építeni, erre építettek is ilyen értelemben. Az öt az lehet, hogy kényelmesebb a saját táboruk előtt, viszont az látható, hogy nem azért jönnek el az ötbe, vagy legalábbis szerintem nem azért jönnek el az ötbe, hogy mert az öt az számukra olyan baromi kényelmes. Egyáltalán elmenni egy interjúra baromi kényelmes. Én ellentétben sokakkal egy meglehetősen magát kínosan érző Orbánt láttam, és egyébként egy magát kínosan érző hontot ebben az interjúban, tehát ez nem egy ilyen örömteli dürrögés volt.
Hát el is mondta, hogy a hát a közepébe kívánta ezt az interjút.
Én meg ezt tudom, hogy igaz. Tehát így már olyan értelemben, hogy mivel pár órával az interjúlőt értesültem én is róla, de hát láttam ezt az egész történetet, hogy az egészet nem, de hát hogy hogyan bontakozott ki, tehát így mindegy, az ebből a szempontból teljesen lényegtelen. Ami abban fontos az, hogy ezek a csávók, már mint az Orbán, meg a Rogán még nem, de a Gulyás, meg Lázár, Jézus meg. Tehát ezek úgy érzik, illetve hát valaki, aki ott ugye ezt az egész történetet szabja, úgy érzi, hogy most váltani kell, hirtelen el kell kezdeni, ugye Lázár a nép közé jár, nem vonaton jegyzem meg, gondolom, mert nem férne el a sok vonattakarítótól, meg hát nem érne oda időben. Orbán is most hirtelen itt meg ott nyilatkozik, sőt, most hát horribile dictu a saját kis heti nyilatkozatát nem tartotta meg, lehet, hogy feltűnik helyette valahol az utcasarkon, és hegedülni fog. Tehát arculatváltás van, ezt látjuk, népfelé fordulás van.
Ez a kérdés, hogy nem tartasz el attól, hogy ennek eszközei voltatok, és ilyen értelemben nem a hatalomnak kedves módon tudtak titeket használni.
Csapdahelyzet. Tehát nem lehet megkerülni, ha csinálsz valamit, én úgy gondolom, hogy amit az ötben csinálunk, vagy mondjuk jó, nyilván felelős azért vagyok, amit én írok, vagy én mondok benne, tehát itt leginkább a Balogh Gáborral csinált közös történeti műsorunkért vagyok.
Egyébként ajánlom mindenkinek, szerintem ez egy szuper műsor.
Most a legutolsó rész, ami a romániai szélsőjobbról szól, szerintem annyira tágult a téma, hogy egy kicsit zavaros lesz, holnap fog megjelenni, de mindenkinek ajánlom, hogy ezt is nézzék meg, mert egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni egy ekkora témával ilyen formátumban. Oké, ez volt a reklám helye. De hogy nincs az a szerkesztőség. Fölhív téged Orbán Viktor, és azt mondja, hogy délután be fog jönni. Azt mondod, hogy ne? Nincs az a szerkesztőség Magyarországon szerintem, amelyik erre tudott volna nemet mondani. Ilyen értelemben, mondom, a maga módján csapdahelyzet. Mondom, ha egy analista médium lenne, akkor nyilván én, mint egy analista médium, azt mondanám, nem. Ki a francot érdekel Orbán Viktor, de akkor mások se jönnének be. De ez nem az.
Rövid életi médium lenne.
Tehát igen, ha úgy tetszik, itt az ötnek az érdeke nyilván a nézettség részben, nyilván az is, hogy valamilyen módon hát észrevetesse magát és működjön, mint egy meglehetősen újonnan belépett, porondra lépett, nem is tudom, hát tulajdonképpen sajtó vagy médium. Másrészt pedig hát nehéz lenne azt hinni, hogy Orbán Viktor puszta szívjóságból, Hont Andrással kapcsolatos régi kellemes emlékekből, vagy egyébként meg egyéb hátsó szándéktól mentesen, csak így reggel fölkelt, és azt mondta, hogy adok egy interjút ezeknek az öteseknek, és felhívta. Persze, hogy valamilyen módon eszközül használtak minket. Ez az egész műfaj végül is arról szól, hogy kompromisszumok, nem is tudom, egyensúlyok, balanszok, mindenki eszköznek akar használni mindenkit, és aztán kijön ebből ki jobban, hát azt majd, mit tudom én, igazából még meg se lehet pontosan ítélni. Tehát így igen, nekik is voltak hátsó szándékaik, igen, az ötnek is vannak ilyen értelemben, nem az a hátsó szándék, hogy Orbán uralmát restaurálja, vagy fenntartsa, vagy mit tudom én, az, hogy egyáltalán működhessen.
Azt mondja, ez a kritika.
Hát tudom, de hát mit csinálják ezzel a kritikát? Olyan kritikákat olvastam már az öttel kapcsolatban, hogy engem már semmi nem tud meglepni. Tehát így kiderítették a tisztelt olvasók azt is, hogy én Gyurcsány Ferenc táskahordozója voltam. Életemben egyetlen pozitív szót szerintem Gyurcsány Ferenc volt.
Persze, jó, ez baromság. Ez nem...
Jó, ugyanezt Orbán Viktorról is. Hogy mondjam, az ember olvas kommenteket, mert ez egy kicsit olyan, mint amikor ott ültek a pártbizottsági emberek, a hangulatjelentéseket olvasgatták, de hát ebből azért messze menő következtetéseket, főleg azért, mert ez is manipulált és lassan már kreált és csinált dolog, nem lehet levonni.
Ott hagytad idén a kötött fogást, utólag bánod, hogy már nem vagy része annak a közösségnek?
Hát ezt hogy érted? Szerettem egy jó darabig ezt csinálni, kifejezetten jó közösség volt. Nagyon...
Puzsér Robert és Ceglédi Zoltán között volt egy nagyon elmérgesedett vita, és te Ceglédi Zoltán melletti szolidaritás vállalás.
Nem emlékszem elmérgesedett vitára, én egy Puzsér cikkre emlékszem, a Ceglédit különösebb vita készség, vagy egyáltalán vita nélkül, tehát annak, hogy ennek ilyen jellegű előzménye lett volna, szerintem személyében minősítetlen formában támadta, mindenféle egyéb szöveg nélkül, tehát nem volt a dolognak apropója, nem tudom pontosan egyébként, hogy a Puzsér ezt miért gondolta, hogy leírja, de ez annyira nem is érdekel. Engem,
ott a személyeskedés volt az, ami bántott téged, vagy pedig a...
Nem. Akkor a Puzsérra szakítottam volna olyan értelme, hogy azt mondom, hogy én Robert, én többet vele szóban ne állok. Nem, én nekem az volt a problémám, az elsődleges probléma, amit meg is írtam, hogy szerintem egy magára valamire adó lap ezt a cikket nem hozza le, hanem azt mondja a szerzőnek, nem, várjunk, ez nem cenzúra. Ugye a cenzúra az, hogy nem hozom le, mert a véleményed... Ez nem egy vélemény volt. Azt mondják, hogy figyelj, gondold még ezt. Tehát mit akar, mi ennek a lapnak, ennek a cikknek a jelentése? Mit akarsz leírni? Azon kívül, hogy ez az ember egy szarházi, szerinted, amit anekdotikus elemekkel és hasonlókkal felturbózva, kvázi publicisztikaként hozol elő. Szerintem egy szerkesztőség ezt, hiszen láttunk már szerkesztőségeket, dolgoztunk is szerkesztőségben, mindannyian, vannak olyan szövegek, amire azt mondják, ezen még gondolkodjál, vagy ne haragudj, ezt ne nálunk. Én értem azt a szintén csapda helyzetet, amiben Magyar Hang és Puzsér kölcsönösen manőverezték bele magukat. Én a Magyar Hanggal szemben egyébként szerintem eléggé visszafogottan azt jeleztem, hogy ezt nem kéne az ilyet, és magára valamit is, de ilyet nem hoz le, vagy ha lehozhat, akkor probléma van. Amire a György Zsombori, a főszerkesztő felkapta a vizet, hogy ezek szerint én a Magyar Hangot egy minősítlen sajtónak tartom, és vagy kérjek nyilvánosan ezért bocsánatot, mely amúgy nem műfajon mondjuk a nyilvános bocsánatkérés, eleve nem szoktam olyasmit leírni, amiért úgy gondolom, hogy majd nyilvánosan bocsánatot kéne kérnem, másrészt az ultimátumokat még kevésbé kedvelem, vagy pedig hát vonjam le a konzekvenciákat, és a műsorukból így fogalmazott, ez nekem külön tetszett, tehát akkor ne vegyek részt. Tehát egyrészt a műsoruk, ugye a Magyar Hang, a ködött fogás abból született, hogy a szabad fogást kirúgta.
Igen.
És Simicskát tanított Hír TV, és akkor még aznap este ott kerestünk egy lehetőséget, hogy jól lehet összegyűlni, és a Magyar Hang felajánlott, hogy náluk a stúdióban, és akkor gyorsan ott összegyűltünk és csináltuk. Ezért egyébként nagyon szerettem. A kezdetei például csodálatosak voltak a ködött fogásnak, mert na az pont az volt, amiről beszéltem, hogy elvettétek a tévét? Hát csinálunk másikat. Elvettétek a hangunkat? Dehogy vettétek, van hangunk. Az első szamizdat szabadfogásnak hívtuk még akkor, amikor aznap este összegyűltünk a Magyar Hangban, nagyobb volt a nézettsége, mint a Hír TV-ben egyébként jó nézettségű szabadfogásnak. Tehát azok tök jó, jó itt nem volt, azok rossz idők voltak, de hogy ez egy jó élmény volt. És mondom, ez a fajta szakítás, ez így állt össze, én ezt nem is akartam aztán tovább mérgezni, én személyesen nem haragszom ott különösebben senkire. A Magyar Hang, mint újság hangvétele, tehát az mégis egy ilyen mérsékelten jobboldali lap, vagy konzervatív lap, meg az én gondolkodásom mindig baromi távol állt egymástól, de ez nem okozott soha konfliktust korábban, tehát nem akartak se ők beleszólni, se én beleszólni, néha írtam is bele. Tehát ilyen szempontból továbbra sem értem egyébként annak a cikknek a megjelentetésének a körülményeit, miért gondolták, hogy ez jó, vagy nem jó, de hogy tudom, hogy többen gondolták, hogy nem jó, de hogy miért nem álltak ki magukért, vagy a lapjukért, ez nem lehet megfejteni. Ilyen könnyebbség olyan szempontból, hogy nagyon polarizálódik egyébként most már ez a Tisza mentén, úgy tetszik, ez a fajta nyilvánosság is, és én megmondom őszintén.
Vagy a Tisza mentén abban az értelemben, hogy pro vagy kontra, vagy nem
tudom. Igen, igen, igen.
Milyen távolságot, vagy milyen kritikai távolságtartást képvisel egy médium?
Igen, igen.
Akkor hadd kérdezzek már Magyar Péter, mert alapvetően a kritikádat azt eléggé jól lehet ismerni az ötből, illetve a különböző írásaidból is, a Facebookon például, meg a Patreon is, ugye neked van egy Patreon oldalad, ahol elő lehet fizetni a különböző...
A külföldieknek.
Hát tök mindegy, mert az elutalódik egyébként most már, és úgy jön vissza hozzá.
Igen, tudom, mindenki külföldi.
Igen. És nagyon érdekelne, hogy mindezt egy pillanatra félretéve, van-e bármilyen emancipatorikus hatása szerinted Magyar Péter megjelenésének? Említett például a Tisza-szigeteket. Tehát, hogy elképzelheti az is, hogy miközben még kritikált van azzal kapcsolatban, amit képvisel, de el tudod-e képzelni azt, hogy mondjuk tízezerek, százezerek számára most például a politikai részvétel, cselekvés, a közösségszervezésnek mondjuk olyan élményeit tudja biztosítani, amit nélküle egyébként emberek nem tudnának ebben az országban megtapasztalni, vagy ezt is egy látszat, ilyen értelemben spektakuláris részvételnek tartod, és megvan vele szemben a kritikád és fenntartása.
A kettő együtt igaz. Tehát egyrészt úgy gondolom, hogy valójában annak a befogását és a mederbe terelését szolgálja, ami nélküle lett volna, csak nélküle veszélyesebb lett volna. Tehát az a fajta, amiről beszéltem a kegyelmi botránynak nevezett, szerintem sokkal összetettebb ügy kapcsán, tehát az ott kirobbanó társadalmi felháborodás, düh, elégedetlenség kapcsán, ez szült volna nyilvánvalóan, de ez megint csak ilyen persze történelmietlen visszatekintet, és szülhetett volna egy társadalmi mozgalmat. Amire ilyen előzetes, instant válaszként jött az, hogy akkor ezt a társadalmi mozgalmat szervezze meg a rendszer. Most, hogy a rendszert a NER-nek értelmezzük, vagy a tágabban értelmezett NER-nek, amiben én az ellenzéket is mindig belevettem, én mindig idézőjelesen, ez megint más kérdés. Tehát igen, egyrészt igaz, amit mondasz, tehát egy csomó olyan ember politizálódott, nagyon sok, teljesen jogos elégedetlenségből, teljesen jogos frusztrációkból, egyszerűen ez a rendszer, amiben élünk, most konkrétan az Orbán rendszerre gondolok, tehát leszűkítve, elviselhetetlenné kezd válni. Szerintem már nagyon régen az, de egyre több ember számára az, mint financiálisan, fizikálisan, leginkább egyébként, tehát most azt mondom, hogy hangulat, ez sokkal több a hangulatnál. Tehát itt valóban embertelen érzés már. A másik szemében nem tudsz nézni a tömegközlekedési eszközökön, mert mindenki félrenéz. Mindig búvalbaszott népség voltunk, de ez most nagyon durva. Ez az egyik fele. A másik fele viszont az, hogy ez a fajta politizálódás, vagy magára ébredése annak, hogy esetleg lehet csinálni valamit, hogy ezt mennyire sikerül pont azzal mederbe terelni, hogy azt mondtad, hogy nem azzal nem értek egyet, hogy mi a Tisza mondani valója, vagy valami hasonló.
Nem, hát nem politikai képvisel.
Szerintem nem képvisel semmit. Aha. Tehát szinte semmit nem képvisel. Politikai képviselet az nagyjából valóban az, hogy átvette azokat a lózungokat, amiket mondjuk a nyugati fénytől hallhattunk már évek óta. Ehhez tulajdonképpen az aktuál politika, vagy a praktikus politika szintjén, hogyha egyáltalán valamit hozzátesz, az nagyjából megegyezik azzal, amit a Fidesz mond, állít tesz, akár az Európa Parlamentben, akár nem. És van néhány mondata, hogy de európai ügyészséget akarunk. Annyira azért kiderült, hogy mégse akarunk, hogyha már erről vannak ilyen kezdeményezések, de hogy nem akarunk háborút, senki nem akar háborút. A kormány is arról pofázik, hogy nem akar háborút, aztán dehogy nem akar háborút, mindenki háborút akar ráadásul. Tehát olyan általánosságokat mond, amit bárki bármikor mondhat, hangosan mondja, dühösen mondja, amik a fontos állítások, az például pont az, hogy nem annyira szeretjük mi azt a sajtót, ami például nem arról ír, hogy mi mit csinálunk. Uh-huh. Nem nagyon szeretjük. Tessék azokat a támogatásokat inkább ide átcsatornázni. Na, ez egy konkrét politikai jelentés. Ennek vannak számomra mondani valója. Nem az, hogy tőlem átcsatornázzák, hanem az, hogy általában véve mit gondol ez a politikai garnitúra, ami egy viszonylag szűk körből áll, mit gondol praktikusan mondjuk a sajtószabadságról, mit gondol praktikusan arról, hogy létezhet más vélemény is, mint az ő véleményük, mert ez már nem is a sajtószabadság, ez ennél sokkal több, vagy ha úgy tetszik, kevesebb. Mit gondol arról, hogy megszabja azt, hogy miről kell beszámolni a sajtónak, és miről nem, tehát hogyha a Magyar Péter tart valami rendezvényt, amiről mondjuk úgy gondolja, hogy nem eléggé számol, nem kiemelt helyen szerepelt bármely médium, akkor a bekommentje, ennyi. Tóni jól fizet. Tehát így nekem ez a probléma, mondom, nem az, hogy megdöntheti Orbán Viktort. Az nem lenne problémám. Igazából ott még hajlandó lennék, vagy hajlamos lennék arra is, hogy azt mondjam, hogy rohadt ellenszenves, csávó, baromira nem teszik semmi, amit csinál, de ha viszi Orbán Viktort magával, hát vigye. Én attól tartok, hogy bebetonozza Orbán Viktort, vagy visszahozza triplán.
Wow, hát ez egy jó végszó, azt majd akkor megvizsgáljuk még egy év múlva legkésőbb, de addig is várunk szeretettel majd még ide a stúdióba. Konopp Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, legyen máskor is majd jó volt veled beszélgetni.